Bartus Gábor, a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács titkára, az Inforádió arénájának vendége. A beszélgetést a rádióban felvételről hallják. Mi az, amiben fenntarthatóság tekintetében a magunk urai vagyunk? Van-e ilyen egyáltalán? Ez egy pici ország, medencében fekszik, de minden bejön.
Igen, van. Ja, alapvetően mi egy olyan fenntarthatósági stratégiában, politikában gondolkodunk, logikában gondolkodunk, ami azt mondja, hogy a fenntarthatósági politikának két meghatározó jellegzetessége van. Egyrészt a rövid táv, hosszú táv ellentmondásainak a kezelése, ami egyre fontosabb, mert ugye az üzleti döntéshozatal, meg a közösségi döntéshozatal, sőt egyes esetekben még a családi döntéshozatalok is elsősorban a rövid távú hatásokat mérlegelik. A második jellegzetessége pedig, hogy ez egyfajta nemzeti erőforrás menedzselés, tehát, hogy azok a készségeink, kompetenciáink, vagyonunk, tőkénkkel hogyan bánunk. És ezeket az erőforrásokat alapvetően négy csoportba lehet osztani. A humán erőforrások, ide tartozik a demográfia, amivel ugye kezdtünk, ide tartozik az oktatás, az egészségügy, a szegénység, kirekesztődés kérdésköre. A második csoport a társadalmi tőke. Ide tartozik az, hogy milyen értékekkel rendelkezünk, milyenek az intézményeink minősége, milyen a civil szervezetek aktivitása, mennyire van lehetősége a köztes intézményeknek, hogy bizonyos problémák megoldásában szerepet kapjanak. Mi a korrupció vagy a járadékvadászat szintje egy országban. És ugye nekünk, magyaroknak, akiknek vannak határon túlra szakadt nemzetrészeink, fontos a nemzetpolitika. Tehát ez a társadalmi tőkénk.
Bocsánat, de akkor nézzük meg a rövid táv, hosszú táv problémáját. Csak azért, mert az egy kulcskérdésnek tűnik, hogy mi akadályozhatja meg, vagy mi korlátozhatja a rövid távon esetleg teljesen szükségesnek és indokoltnak látszott döntés meghozatalát, egy távolabbi, hosszabb távú célra való tekintettel, amikor ott a döntéshozónak úgy érzi, hogy ezt kutya kötelessége meghozni, mert ez az egyedüli helyes döntés.
Igen, és ugye minden intézményi kényszer, vagy minden ösztönző erre ösztönzi a döntéshozót, akár a vállalatvezetőnek a bónuszrendszere, meg bónuszfeltételei.
Meg hogy ki kell fizetni másrészt, az alkalmazottat.
Másrészt meg a politikusnak is ugye alapvető érdeke, hogy őt újra válasszák. Tehát nagyon nehéz elvárni a politikustól, hogy valami olyan döntést hozzon, ami a saját újraválasztása ellen hat.
Lehetetlen elvárni. Bolond.
Igen,
egy
na most
ja,
ezt a problémát csak úgy lehet megoldani, ha behozunk olyan intézményeket, amelyek bizonyos más kényszereket hoznak a rendszerbe, amit a rövid távon optimalizáló döntéshozó nem kerülhet ki.
Politikától független intézmények?
Hát vagy politikai intézményeket, tehát ennek többféle formája lehet. Tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy a fékek és egyensúlyok egy új típusú intézményrendszerére van szükség. Nem kell túl bonyolult dolgokra gondolni. Lehetnek ezek az intézmények egyszerűen csak informálóak. Tehát, hogy egy döntés előtt végezzünk olyan hatásvizsgálatot, gazdasági hatásvizsgálatot, környezeti hatásokat, vagy konkrétan ugye mi tanácsunk kidolgozott egy fenntarthatósági hatásvizsgálati eszközt is. Tehát ezeknek a használatával a döntéshozó adott esetben több információval rendelkezhet, amikor ezt a döntést meghozza. A másik, hogy automatikus szabályokat fogadunk el. Ilyen például a skandináv országokban vannak olyan nyugdíjszabályok, ahol a nyugdíj kiszámítása függetlenné válik az aktuális politikai akarattól. Tehát elfogadnak egy konszenzussal egy szabályrendszert, és onnantól kezdve a nyugdíj megállapítása automatikussá válik. Vannak bizonyos inputok, adatok, tehát, hogy mennyi volt az infláció, vagy mennyi volt a befizetett járulék, és így tovább, és így tovább, és a rendszer, a szabály, amit létrehoztak, az előállítja a nyugdíjnak a nagyságát.
Ez világos, de nálunk a fejlődés fenntarthatóságáról van valamiféle konszenzus, és ha igen, akkor kikben van ilyen konszenzus? Mert egyes csoportokban, szervezetekben látszik, hogy ők mondják, hogy szerintük ezt így kellene csinálni. De társadalmi konszenzusnak nevezni ezt még túlzás, nem?
Túlzás. Tehát azt gondolom, hogy egyfajta politikai vagy az eliteknek a konszenzusának tekinthetjük magát a keretstratégiát. ilyen szempontból, de valóban a társadalomban ilyen szempontból többféle elgondolás van. Vannak, akik radikálisabbak, tehát azt mondják, hogy még jobban korlátozni kéne a fogyasztást, mert hogy ezzel tudjuk igazán csak a természeti tőkét megóvni. Tehát vannak a fenntarthatóság radikális koncepcióinak is képviselői Magyarországon, és vannak aztán, akik ezekhez a kérdésekhez megengedőbben a technológiai fejlődés jövőbeni gyorsabb alakulásában, fejlődésében bízva azt mondják, hogy még nincs olyan vész, nem kell olyan radikális korlátozásokkal élni, de nyilvánvalóan itt egymással versengő elképzelések vannak. Vannak olyan kutatók, akik a szakirodalomban úgy definiálták a fenntarthatóság problémáját, mint egy ilyen ördögi probléma. Utalva ennek probléma megoldhatatlan voltára, ugyanis a probléma megoldás akkor sima, hogyha egyrészt vannak technológiai megoldásaink a probléma megoldására, tehát tudjuk, hogy hogyan lehet a problémát megoldani technikai értelemben, másrészt pedig a hozzátartozó értékekben nincs nagy vita. Ha tehát van egy értékközösség, és vannak módszereink, hogy hogyan lehet a problémát megoldani, akkor azt a problémát gond nélkül rövid úton meg fogjuk tudni oldani. Most ha sem az értékekben nincs igazán konszenzus, és bizonytalanok vagyunk a probléma technikai jellegű megoldásában is, hogy azt hogyan is kéne kinézni a jó megoldásnak, gondolhatunk a klímaváltozástól kezdve a talaj termékenység csökkenésének a megállításáig, és így tovább, vagy akár amiről beszélgettünk, hogy milyen intézkedésekre van szükség a népességfogyás lelassításához Magyarországon. Tehát itt adott esetben még a technikákon is lehet vita. Na most, hogyha mind a két szegmensben vita van, akkor nagyon nehéz a megoldás, és ezt pontosan látjuk is Magyarországon, és talán ez a magyarázata annak, hogy ugye korábban elkezdtünk beszélni, hogy milyen intézmények vannak a kormányzat körül, de hogy valójában ez egy magyarázat lehet arra, hogy a kormányzatnak a tényleges, a kormányzat szintjén a tényleges, magas szintű koordinációja a fenntarthatósági kérdéseknek miért nem valósult meg. Lehet, hogy ez a konszenzus hiány mögötte van ennek a ténynek, hogy kormányzati szinten nincsen döntés, és ugyanezt figyelhető meg vállalatoknál is egyébként. Tehát nagyon sok vállalat van már Magyarországon, aki tényleg jó példaként lehet tekinteni, tehát a döntéshozatalában stratégiai szinten benne vannak a fenntarthatósági megoldások, de nagyon sok álmegoldás is van. Tehát, hogy akik már érzik, hogy ez egy divatos téma, nem engedhetjük meg magunknak, hogy nem beszélünk, de még nem igazán látják át, hogy nekik mi közük van hozzá, tehát a tevékenységük hogyan érinti ténylegesen a fenntarthatósági kérdést, vagy erre rájöttek és látják, hogy mondjuk radikális változtatásokat kéne csinálniuk a vállalati gyakorlataikban, vagy politikáikban, ezért azt megpróbálják elkendőzni. Tehát itt is megjelenik az érték probléma, meg hogy mit csinálhatok adott esetben az én fenntarthatósági problémámmal. Tehát, hogy ez a fajta társadalmi konszenzus hiány kihat mind a vállalati döntésekre, hogy nagyon kevés vállalat van, aki tényleg integrálja a fenntarthatósági szempontokat, és ugyanez igaz a közösségi döntésekre is.
Ha magasabbról nézzük, Magyarország, a magyar nemzet szempontjából mi értelme volna fenntarthatóan vinni a dolgainkat, üzemeltetni a családi életünket, meg az ország életét? Megfogalmazható ez világosan, hogy aki kicsit odafigyel rá, az értse, hogy ez az értelme, ezért kell csinálni.
Visszamennék oda, hogy ugye elkezdtük felsorolni a tőketípusokat, egy kicsit korábbi szakaszban, és el is jutottam a humán tőkéig, meg a társadalmi tőkéig, és akkor ugye még van a gazdasági tőkénk, meg van a természeti tőkénk. Tehát ebben a négy csoportban tudunk gazdálkodni, és ugye a kérdés az volt, hogy melyikre vagyunk mi magunk hatással, és mi az, ahol a külső környezet beleszól. Tehát nyilván a természeti környezetnél a klímaváltozás például az egy külső tényező is részben, mi magunk is hozzájárunk, de alapvetően a klímaváltozás mások határozzák meg. De például az intézményeinkről mi döntünk? A korrupció szintjéről mi döntünk? Az egészségügy intézményi struktúrájáról mi döntünk? Tehát a fenntarthatóságban inkább azt kell mondanom, hogy több dologról döntünk nemzeti szinten, mint amire tulajdonképpen külső behatások vannak.
De abban van konszenzus, hogy milyenek legyenek az intézményeink. A keretstratégia a szubszidiaritás elvét szokta hangsúlyozni, onnan kell csak döntést elvenni, ahol azt képtelenek megoldani. Ezzel a mai folyamatok nem tűnnek teljesen egybefekvőnek. A korrupciót azt nem más csinálja, azt mi csináljuk. Mi veszünk részt benne, mi adunk kenőpénzt, és mi fogadunk el kenőpénzt. Nem lehet, hogy egyszerűen ilyenek vagyunk, ezt akarjuk.
Igen, de ez megváltoztatható. Tehát, hogy azt gondolom, hogy először is az abban teljesen igaza van, és én is szoktam sokszor hangsúlyozni, tehát, hogy amikor mi egy ilyen látleletet készítünk Magyarország fenntarthatósági állapotáról, az nem elsősorban a jelenlegi kormányzatnak a kritikája. Vannak olyan folyamatok, amiben a jelenlegi kormányzatnak is van szerepe, akár pozitív, akár negatív, ugye a családtámogatást pozitív oldalon kiemeltem. De hogy egyrészt a jelenlegi helyzetben benne vannak évtizedekkel ezelőtti döntéseink, tehát még a Kádár rendszerből is örököltünk olyan dolgokat, amik benne vannak a mai fenntarthatósági állapotban. Tehát egyrészt időben szétszóródik a felelősség, hogy kinek milyen döntésé játszik szerepet abban, hogy ma milyen a fenntarthatóság helyzete. Másrészt pedig ez nem csak a kormányzat ügye, hanem a vállalatoké és a személyeké is, vagy a kisközösségeké. Tehát, hogy mindenkinek van felelőssége, és a felelősség időben is eltolódik a múltba. Tehát, hogy nagyon sok felelőse van annak, hogy éppen milyen fenntarthatósági helyzettel szembesülünk. Mondok egy példát. Ugye mindenki izgatottan szokta figyelni, hogy hanyadikok vagyunk a World Economic Forumnak a versenyképességi rangsorában. Most ugye pár helyet javítottunk. Szem 62-ek lettünk, ha jól emlékszem. Viszont ha megnézzük ennek a felmérésnek egy szeletét, a 11. fejezetet, ami arról szól, hogy a vállalatok mennyire kifinomult, hatékony módszereket használnak saját szervezetrendszerükön belül, akkor azt találjuk, hogy a vállalati, ilyen intézményi, szervezeti versenyképességnek a rangsorban elfoglalt értéke még rosszabb, mint az ország általános helyezése ebben a rangsorban. Például, és akkor itt nagyon jól kapcsolódik minden mindennel. A mi fenntarthatósági jelentőségben kulcsindikátor a bizalomnak a szintje. Magyarország egy olyan ország európai összehasonlításban, ahol az emberek nem bíznak egymásban, nem bíznak az intézményekben. Hogyan csapódik le ez az üzleti szférában? Ebben a versenyképességi rangsorban van egy olyan kérdés, van egy olyan eleme, ami kiadja az összpontszámot, hogy a vállalatvezetők mennyire delegálnak hatásköröket lefele.
Nyilván, és ha ebben, nem bíznak semennyire.
És ebben az jön ki, hogy ebben a versenyszámban Malavival vagyunk egy szinten, tehát, hogy és rosszabb a helyezésünk, mint az átlagos helyezésünk, ami nyilván abból a bizalmatlanságból fakad, ami az élet minden területén megnyilvánul.
De biztos, hogy minden területén, hát van kutatás, amelyik azt mondja, hogy azért a családok közötti kapcsolatokban egy jelentősen nagyobb bizalmi indexünk van, mint bármi másban. Tehát minél közelebb tudunk magunkhoz valamit, annál jobban bízunk
benne. Ez így van, csak ez például azt jelenti, hogy a szerződéskötések, üzletkötések, üzleti kapcsolatok kialakítása egy nagyon szűk körre fog korlátozódni, ami nyilvánvalóan visszaveti mondjuk egy családi vállalkozás lehetőségeit. Na most az, hogy változtathatunk-e? Igen. Tehát például a bizalomindex egy elég szép hullámvasút-szerű utat jár be, 2002-ben csúcson volt, 2006-2008-ra mély pontra került, onnan elindult megint fölfele, 2004-ig növekedett, ugyan 2014-ben még nem érte el azt a csúcsot, ahol 2002-ben volt, de most aztán megint elindult lefele. Bocsánat, rosszul mondom, 2012-re ért csúcsra, és a 2014-es legutolsó ismert adat az alacsonyabb, mint a 2012-es. Sajnos még a 2016-os érték ebből az európai felmérésből nem áll rendelkezésünkre. Tehát van egy ilyen libibkóka-szerű mozgás, tehát nyilvánvaló, hogy a bizalmat valami befolyásolja.
Azonosítani kell, hogy pontosan mi. Ott van a változtatás lehetősége. Mi?
És azt gondolom, hogy nagyon sok minden játszhat szerepet, de például az, hogy a kormányzati politikák mennyire átláthatóak, mennyire transzparensek, mennyire érinti meg adott esetben a döntéshozókat a korrupciónak a vágya vagy szele, független attól, hogy ez most valódi vagy vélt. De ez biztosan hatással van ez a, vagy hogy éppen mennyire az emberek érdekében hoznak döntéseket, és így tovább. És biztos ennek nagyon sok tényezője van, de azt biztosan látjuk, hogy ez az érték mozog, mozgásban van, és akkor nyilván valami mozgatja, tehát akkor nyilván, ha tudnánk, hogy mit kéne stabilan jól csinálni, nyilván van az, hogy például a jogszabályok kiszámíthatóak legyenek, és ne rángassuk őket ide-oda. Tehát, hogy egyik időszakban erre megy a szabály, a másik időszakban meg aztán ellenkezőjére fordul.
Ne legyen alkalomra, személyre, helyzetre szabott jogszabályalkotás magyarán.
És így tovább. Tehát, hogy legyen egy kiszámítható, stabil jogszabályi környezet. Legyenek a közpénzek elköltése, az legyen teljesen átlátható, transzparens, mire mit költöttünk.
De bocsánat, biztos, hogy ez hatékony volna? Hát Magyarországon azért nem mindenki mondhatja magáról biztosan, hogy a pénzügyei átláthatóak volnának. Hát itt számlagyárak vannak, itt az emberek jelentős része azért köztudomásúan nem azt a jövedelmet vallja be, mint amivel valójában rendelkezik. Nem lehet, hogy egyszerűen azt gondoljuk, hogy ha mi ezt csináljuk kicsiben, miért ne csinálhatná a mindenkori politika akár nagyban is?
Hát persze nyilvánvalóan ezt gondoljuk. Azt gondolom, hogy azonban ezen lehet változtatni. Bizonyos változtatások el is indultak. Tehát szerintem az adóbeszedésnek a hatékonysága, tehát hogy adott esetben az elektronikus ugye, bekötések,
pénztárgép,
igen, vagy ez a szállításnak az elektronikus ellenőrzése, az EKR rendszer, stb. Tehát, hogy ezek olyan lépések, amelyek hosszú távon a bizalom növekedését eredményezik, akkor, hogyha más területeken ugyanilyen logikájú lépések adott esetben megtörténnek. Tehát hosszú távon a bizalom az növelhető. Ugyan a szakirodalom nagyon eltér abban, hogy ezt hogyan lehet csinálni, tehát általában inkább a szakértői ennek a kérdésnek abban egységesek, hogy mik azok az intézkedések, amik biztos lerombolják a bizalmat, de másik oldalon nagyon nehéz receptet adni, hogy hogyan lehet a bizalmat növelni, de ugyanakkor ez látszik, hogy ez például egy kulcskérdése a magyar fenntarthatóságnak.
A korábbi előrehaladási jelentésben a civil szervezetek számának csökkenését ezt egy lefele tartó rossz iránynak írták. Ez megint egy érzékeny terület a civil szervezetekkel. Sok vitája van például a kormánynak is. Mennyi a jó civil szféra egy országban, ha fenntarthatósági szempontból nézzük?
Hát szerintem ez erre nagyon nehéz ilyen számot mondani. Ugye ez kultúrától függ, attól az időnek, meg az anyagi forrásoknak a lehetőség, mennyi időt tudok fordítani egy civil szervezetben való tevékenységre, mennyi erőforrással tudom támogatni az adott civil szervezetet. Tehát, hogy szerintem ez sok mindentől függ, tehát nem lehet abszolút értéket mondani, hogy na, ha ezt a aktivitást elérjük, akkor az már fenntartható, de szerintem itt a trendek fontosabbak. Tehát az, hogy csökken a civil aktivitás az utóbbi időben, az szerintem egy a fenntarthatósággal szemben mutató trend.
Intézzen mindent az állam, fizessen nekem járadékot, és akkor így fognak menni a dolgok. Ez magyarán azt gondolja, hogy ezt gondoljuk?
Igen, ez a magyar emberek fejében levő probléma, hogy azt gondoljuk, hogy csak a piac, vagy csak az állam oldhat meg dolgot. Tehát ugye ebben a dihotómiában gondolkozunk, és akkor természetesen erre nagyon jól reflektál a kormányzat, amikor azt mondja, hogy nini, ez a probléma a piacon kudarcot vallott, majd akkor én meg fogom szervezni, és akkor mi ezt természetesnek tartjuk. Mert azt gondoljuk, hogy a problémát csak ez a két dolog tud megoldani, a piac vagy az állam. Holott ott vannak a köztes intézmények, amelyek nagyon sok kérdést nagyon hatékonyan meg tudnának oldani, ugye a köztes intézmények az egyházaktól kezdve a formalizált civil szervezeteken át a nem formalizált civil szervezetekig terjed. Tehát egy tulajdonképpen ez egy nagyon-nagyon fontos alapját adja a társadalmi működésnek, és köze van ez a bizonyos szociális rezilienciához, tehát ellenálló képességhez, hogy adott esetben bizonyos sokkokkal szemben ellenállók tudunk-e lenni.
Látják-e már, hogy az új előrehaladási jelentésben milyen típusú javaslatokat fognak tenni, mert a korábbiban tettek jó néhány javaslatot arra az időszakra nézve, amit most vizsgálnak az előrehaladásban.
Igen. Természetesen vannak javaslataink. Vannak olyan javaslatok, amiket kénytelenek vagyunk megismételni. Ilyen a magas szintű irányításnak, összehangolásnak a fontossága. Ez különösen azért lényeges, mert ugye most már vannak tapasztalataink, tehát most már így ezen a fenntarthatósági szemüvegen keresztül nézzük, hogy mi történik körülöttünk, és úgy látjuk, hogy ez egy nagyon fontos megoldandó kérdés, probléma, hogy bizonyos kérdéseknek a megoldása az más szakpolitikák bevonását is igényli, erről a demográfia kapcsán beszéltünk, illetve tudnék még erre pár példát hozni, tehát nagyon büszkék vagyunk abban, hogy arra természeti tőke megóvását illeti, hogy a GMO-mentes mezőgazdasági termelés, ami benne van az alaptörvényben. Most ennek csak úgy van értelme, hogyha más területen is megőrizzük a természeti erőforrásokat. Ezzel szemben az történik például, hogy az antropogén terület használat, az a terület, amit beépítünk, vagy autópályát építünk, vagy zöldmezős beruházással egy üzem elfoglalja, az rohamosan nő, exponenciálisan nő 1990 óta, annak ellenére, hogy a népességünk egyébként csökken. Tehát nyílik egy olló Magyarország lakosságszáma és a lakosság által elfoglalt, lebetonozott, leaszfaltozott terület nagysága között. Ha ezzel nem kezdünk valamit, akkor a természeti tőke az eltűnhet, annak ellenére, hogy mi egyébként a másik oldalon a mezőgazdaságban a GMO-mentességgel védjük. Tehát egészen addig, amíg nincs összhang, hogy sok területen, sokféle módon kell megúvni a természeti tőkét, addig például a GMO-mentességnek nincs is értelme.
Rövid táv, hosszú táv problémája. Nem? Betonnal építeni rövid távon kell, mert hogy lakni például akarunk valahol, az meg új lakásban megy, ezt a kormány támogatja, mert hogy pörgeti a piacot, és még pénzt is ad hozzá.
Hát itt újabb aztán összefüggések vannak, tehát hogyha elindulunk egy nyomon. A demográfiai problémánk megoldásának, amiről ugye azt mondtuk, hogy ez egy pozitív példa, van egy olyan eszköze, ami a családok, gyermeket vállaló családok lakáshoz juttatását szolgál, ez a CSOK. Például a környezetvédelmi államtitkárnak volt egy olyan javaslata, hogy ha már az állam bőkezűen támogatja a lakáshoz jutást, akkor az újonnan épült lakások esetében éppen az uralkodó normánál egy kicsit szigorúbb az energiahatékonyság irányába mutató plusz szabályokat írjunk elő.
Kilőtték.
Így van. Tehát, hogy ilyen módon lett volna egy lehetőség, hogy ne csak a demográfiai fenntarthatóságot, hanem adott esetben a természeti fenntarthatóságot szolgálja ugyanaz az intézkedés. Egy másik eleme a CSOK-nak. Ugye alapvetően úgy gondoljuk, és ez megint nem csak kormányzati probléma, ez a mi fejünkben lévő. Tehát nagyon sokszor jutunk el, hogy nem lehet csak a kormányzatra mutogatni, vagy nem elsősorban a kormányra kell mutogatni. A mi fejünkben is az él, hogy tulajdonképpen a lakhatás a saját tulajdonú lakást kell, hogy jelentsen. Nagyon sok országnál jóval magasabb tulajdonképpen a lakhatásban a saját tulajdonú lakások aránya. Miért baj ez? Azért, mert csökkenti a munkaerőnek a rugalmasságát, a területi eloszlás szerinti rugalmasságát.
Nem megyünk sehova, ha
én elvesztettem az állásomat Karcagon, vagy Nyíregyházán, vagy Csalgótarjánban, de lenne állás Gyöngyösön, vagy Szegeden, vagy Kecskeméten, de nem tudom ezt kihasználni, mert bele vagyok csapdába estem, tulajdonképpen saját tulajdonú lakásom csapdájába nehéz eladni. De ha még nem is lenne nehéz eladni, akkor is a lakás adásvételhez, tehát hogy volt lakásomat eladom, másik településen veszek egy újat, jóval magasabb tranzakciós költségek, kiegészítő járulékos költségek kapcsolódnak, meg kell fizetnem az ügyvédet, aki szignálja az adásvételi szerződést.
De ez a beszorulás problémája.
El kell mennem a földhivatalba bejegyeztetni a tulajdonvált. A bérletnél nincs ilyen probléma. De mégis tulajdonképpen azért, mert a magyar emberek fejében az él, hogy a lakhatás a saját tulajdonú lakást jelent, ez a program is a saját tulajdonú lakásokra koncentrál, holott ez megint egy lehetőség lett volna, hogyha ebbe valamilyen módon bele tudjuk szőni mondjuk a bérlakásoknak a növelését, akkor az lehet, hogy mondjuk a munkaerő rugalmassághoz is valamelyest hozzájárult volna. Tehát itt nagyon sok ugye egymással összefüggő dolog van, és csak olyan dolgokról beszéltem, aminek van fenntarthatósági vonatkozása.
Csak nagyon röviden. Bocsánat, én húztam el az időt az utolsó kérdésre. Mi van még, amit az előző előrehaladási jelentéshez képest új javaslatként megfogalmaznak mostaniban?
Alapvetően ezekre az összefüggésekre szeretnénk ráirányítani a figyelmet. Azt vettük észre például, hogy sok esetben a kivándorlással kapcsolatban, és ez az egészségügy reformjával is összefügg, nem elsősorban csak a munkabérkülönbségek hajtják mondjuk a kivándoroltakat. Azok, akik úgy gondolják, hogy nem Magyarországon fognak dolgozni, hanem külföldön, hanem itt nagyon sok szektorban vannak belső szerkezeti problémák is. Tehát például szerintünk ahhoz, hogy az egészségügyben nagyobb legyen a megtartó erő, a fiatal diplomások, a fiatal szakorvosok, orvosok iránti megtartó erő, az nem kizárólag csak a munkabérkülönbség kérdése, hanem az egészségügy belső szervezetrendszerének a kérdése.
Engedjék operálni azt, aki még kevesebbet operált, és nem mindent a főorvos vigyen el.
Igen, tulajdonképpen ez az a probléma, vagy hogy egy rezidensi álláshoz a teljesítmény alapján, vagy az ismeretség alapján lehet hozzájutni, vagy hogy mennyire van rákényszerítve egy fiatal orvos a hálapénzre, tehát hogy gyakorlatilag, ugye ez is a mindennapi korrupciónknak a része a hálapénzrendszer, amit megint csak ugye a Kádár rendszertől örököltünk, tehát vagy az eladósodásra való hajlam is ugye ilyen fajta dolog, ami egy hihetetlenül nagyon szofisztikált gyakorlat volt az 1970-es, 80-as években, és a rendszerváltással azt hittük, hogy már nem fog visszatérni, aztán 2003-2004 után visszatért. Tehát, hogy vannak ilyen problémáink. Tehát a javaslatainkban erre hívjuk fel a figyelmet újdonságként, és ugye a szakterületeken megfelelő, ugye kézzelfoghatóbb a fenntarthatóságot segítő javaslatokat próbálunk tenni. Például a természeti tőke esetében Magyarországon hiányzik, hogy a természeti tőkét akkurátusan időről időre felmérjük. Tehát például egy nagyon fontos javaslatunk, hogy most már nagyon régi adatokra kell támaszkodnunk, például a növényzet alapú természeti tőkére vonatkozó kijelentéseknél.
Egy katasztert kéne csinálni.
Érdemes lenne bevezetni annak a gyakorlatát, hogy időről időre szisztematikus felmérést végzünk, hogy hogyan állunk a Kárpát-medence ökológiai sokféleségével a természeti tőkénkkel.
Köszönöm a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában Bartus Gábor, a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács titkára volt az Inforádió arénájának vendége. A beszélgetést a rádióban felvételről hallották. A műsor elkészítésében Szatmári Katalin felelős szerkesztő és Módos Márton főszerkesztő vett részt. Exterde Tibor vagyok, köszönöm a figyelmet.